Ciger András történész, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének kutatója, az Inforádió arénájának vendége. A kiegyezésről beszélgetünk, a beszélgetést felvételről hallják. Amikor elkészült a letárgyalt iratcsomag, akkor azt hogyan szentesítették? Hogyan lépett az hatályba?
Igen, tehát megszavazta, legalább háromszor szavazott az országgyűlés a kiegyezési törvényekről, ami eleve négy törvényt jelent, de ezt most nem szeretném részleteiben megemlíteni. Tehát van egy országgyűlési végszavazás, és utána az uralkodóhoz fölmegy a végső szöveg, amelyet ő szentesít aláírásával, a miniszterelnök ellenjegyzi, és aztán ezt a különböző közlönyökben különböző nyelveken megjelentetik.
Amikor megjelenik, akkor mindenki hátradől, és azt mondja, hogy mostantól kezdve minden rendben van, hol az adóm, hagy fizessen be?
Nem, ketté bontanám a választ. Egyrészt csak az elveket rögzítette nagyon sok esetben ez a négy törvény, hogy konkrétan hogyan fognak ezek az intézmények hatékonyan működni, az egy hosszabb tanulási folyamatnak az eredménye, esetleg rendelettekkel kellett még bizonyos kérdéseket szabályozni, tehát még a jogi munka se teljesen zárul le. A társadalom fejének az átállítása, tehát a gondolkodásának az átállítása meg évtizedekig tartott. A pénzügyminiszter rendszerint arra panaszkodik a korai években, hogy az emberek ugyanúgy nem fizetnek adót, pedig most már nem Bécsbe kell konkrétan közvetlenül befizetni ezeket a pénzeket, hanem a magyar állam építésére szolgálna. Ennek ellenére az adózási morálnak a javítás az elég nyögvenyelős volt, és ebben a pénzügyőrségnek a felállítása is egy fontos szereplő volt.
Mi az a terület, melyik az a terület, ahol a kiegyezés pozitív hatása először és világosan megjelenik? Hát mondta, hogy hosszú tanulási folyamat az egész.
Így van. Hát valószínű például a közlekedés fejlesztésnek a kérdése, a városiasodás, tehát a középületeknek a megjelenése, talán ezt látták a legtöbben a mindennapi életben, és aztán a korszak közepe felé pedig már a gazdasági sikerek is jöttek, amely egy lassú életszínvonal emelkedést eredményeztek. Én azt gondolom, hogy a legtöbben talán ezeket érzékelték.
De ezek voltak a legjelentősebb hatások is?
Hát maradandó hatásként mindenképpen ezt említeném most, hogy a közjogi struktúrában létrejöttek különböző minisztériumok, meg delegációk, hát ez a társam nagy részét nem érdekelte, ráadásul ezek múló intézmények voltak, aminek a mai hatását is látjuk, azok a középítkezéseknek a fejlődése például.
Az uralkodó elégedett volt? Ha már aláírta, azt mondta, hogy látja a hatását, jól döntött?
Hát ebben a konstrukcióban senki nem volt igazából elégedett, ez talán a kompromisszumoknak egy sajátossága. Mindenki úgy érezte, hogy egy kicsit lehetett volna többet elérni. Az uralkodó teljesen betartotta ezek után a játékszabályokat, tehát alkotmányos uralkodóként működött, annak ellenére, hogy egy abszolútista nevelést kapott. A törvény betűjét maradéktalanul betartotta, az alkotmányosság gondolkodás szellemét talán kevésbé, ehhez más neveltetést is kellett volna kapnia, meg egy bizonyos bizalmatlansága például a parlamentarizmussal szemben mindig megmaradt. Ezt magániratában ki is fejti, hogy a parlamentarizmust ő nem tartja igazából egy jó hatékony intézkedésnek, de elfogadja, ha a társadalom ezt igényli.
És a társadalom igényli, hát említette a beszélgetésünk elején, hogy az írás-olvasás nem volt mindennapos gyakorlat.
Igen, ezt köszönöm, hogy erre figyelmeztet. Most a társadalmon a politikára figyelő, vagy a politikai elitet, a véleményformáló politikai elitet értem. A társadalom 85%-ának indiferens volt, azt gondolom, hogy a politika milyen döntéshozatali mechanizmusokat alakít.
És a magyar véleményformáló elit, amely valószínűleg történetileg szokta úgy magát értekelni, hogy mindenkinél okosabb a világon, az így értekelte a kiegyezést is, hogy jól csináltuk, ügyesen tárgyaltunk?
Hát rögtön ketté kell bontani, nem egy monolit tömbről beszélünk, amikor magyar politikai véleményformáló elitről beszélünk. Hát eleve volt egy radikális ellenzék, akit ugye Kossuth is támogatott kívülről, amely nagyon sokáig mereven szemben állt ezzel az új politikai rendszerrel, de ha egy másik csoportot voltak, olyan vármegyék, ahol ez a helyi politikai elit elutasította a kiegyezést, tehát voltak olyan foltok, például Heves megye, tipikusan ez a vármegye, ahol kiadnak egy megyei határozatot, amelyben azt gondolják, azt mondják, hogy rájuk nem vonatkozik a kiegyezés törvénye, és hatalmi szóval kell rendet tenni, föl kell függeszteni a megyei autonómiát, katonákat kell oda vezényelni ahhoz, hogy elfogadják az állami főhatóságot, és más megyékre is ez igaz. Szóval érdekes átmeneti helyzet volt ez.
1867-től mikorra számítódik ebben az hosszú időszakban az, amikor beáll a rendszer, rendeződnek a viszonyok, és kezd gyümölcsöt hozni, kezd termelni most már minden területen a kiegyezés?
Kossuthnak 1885-ből van egy levele, amelyben már úgy beszél a magyarokról, mint egy hiperlojális boldog országról, amely lefeküdt, itt most nem ezt a szót használja, Ausztriának. Tehát ő a 80-as évek közepén már érzi ezt a fordulatot.
Keserűen.
Keserűen természetesen. Én is nagyjából a 80-as évek közepére tenném. 1873-ban van egy gazdasági világválság, amely lassítja ezt a gazdasági prosperitás, tehát ott inkább a negatív vonulatot érezhette a társadalom, de utána elkezd emelkedni a gazdasági teljesítmény, és a századfordulóra ennek már látható jelei is vannak.
Az látszik-e, hogy a birodalom népei közül kik részesülnek leginkább a kiegyezés áldásaiban?
Alapvetően a magyarok és az osztrákok nem is szerettek volna mást oda engedni a tárgyalóasztalokhoz.
Horvátokat szokták mondani, nekik még volt
és egy... Köszönöm szépen a kiegészítést, és ugye egy évvel később megkötik úgymond a horvát kiegyezést. Ez nem azt jelenti, hogy például a horvát történetírásban az 1868-as kompromisszum az valami nagyon pozitív lett volna. Hasonló folyamatok játszanak le ott is a horvát és a magyar politikai elit között. Mindenki úgy érzi, hogy egy kicsit sokat engedett, vagy keveset kapott. De visszatérve a monarchia egészére, voltak olyan etnikumok, országok, tartományok, amelyek kisemmizve érezték magukat, leginkább a cseh területeket lehetne említeni. Minden joguk megvolt arra, hogy ők is jogokat követeljenek, hisz erős polgársággal rendelkeztek, lojálisak voltak, önálló történeti államiság múlttal bírtak, és Ferenc József komolyan gondolkodott azon 1870-71 táján, hogy a cseheket is beemeli ebbe az új konstrukcióba, és egy háromosztat birodalmat fog kialakítani trializmus néven, és ezt bizony a magyar politikai elit és az osztrák politikai elit akadályozza meg.
Mivel? Milyen érveléssel?
Például olyan érveléssel, hogy ez példát adhat egyéb más szláv etnikumoknak a birodalmon belül, akik szintén új jogokkal fognak jelentkezni, például a horvátok, de más etnikumokat is említhetnék, és elveszti a birodalom ezt a német-magyar jellegét, és egy szláv multietnikus szövetségi állammá fog alakulni, az pedig nagyon azt vizionálták, hogy széthullik.
Széthullott előbb-utóbb?
Igen, de...
Minden birodalom széthullik előbb-utóbb.
Így van.
Azok az építkezések, amelyek itt például Budapesten elindultak, ezek világosan és egyértelműen a kiegyezés számlájára írhatók? Anélkül nem indultak volna el?
Ha a korszak emberét nézzük, akkor nem biztos, hogy ezt Ferenc József nevéhez kötötte, vagy ahhoz az új politikai rendszerhez, ami 67-ben kijött, hanem a magyar állam és a magyar politikusi teljesítményhez. Tehát ezt el tudom képzelni. Talán nem véletlen, hogy minden egyes ilyen középületnél ott találunk egy emléktáblát, ahol nagyon szépen föl van sorolva, hogy kinek köszönhető az az adott épület, és mindig Ferenc József nevével kezdődik. Tehát ha más nem, akkor itt volt egy tudatosítás folyamat, tehát az egykorú embernek a fejében nem biztos, hogy ez a kiegyezés rendszeréhez kötődött, ha megint történészként közelítek, akkor egészen bizonyosan, hisz a kiegyezés egy olyan vállalkozási, gazdasági környezetet hozott létre, ahova a külföldi befektetők bátran hozták a pénzüket, és bátran vállalkoztak. Egy bizonytalan katonai megszállás alatt lévő, nem alkotmányosan működő országban miért fektessek be? Tehát ez biztos a kiegyezéssel.
De mennyire volt stabil az a rendszer, ami egy külföldi fejlett jogrendszerhez szokott befektetőnek is megfelelt? Szóval hosszú távú adótörvények voltak például? Ilyesmi?
Persze. Olyan törvények, amelyek átláthatók, amelyek számon kérhetők, amelyhez igazodni lehet, tervezni lehet, nem rendeletek, nem katonai elnyomás, a magyar, talált magyar partnereket is ahhoz, hogy befektessen, nem egy passzív ellenállásban létező társadalomba próbált ő beilleszkedni. Ez nagyon világosan látszik, hogy a kiegyezés megkötése után a vasútfejlesztés hatalmas méreteket ölt, a külföldi tőke, nyugati tőke beáramlik, és hát ez egy olajcseppet biztos, hogy jelent a gazdaságban.
Említette, hogy a társadalom túlnyomó többsége számára ez a feje fölött történő megegyezés, kiegyezés volt. Van-e nyoma annak, hogy a társadalom ezen nagyobbik része mikortól kezdi el élvezni, ha lehet ezt a kifejezést használni, a kiegyezés áldásait?
Hát a mindennapokban a lassú életszínvonal emelkedéssel, vagy például az iskoláztatással, ha most egy másik területet, az oktatást nevezzük, azt, hogy kiépül az, legalább elemi szinten kiépül az oktatási rendszer, amelyhez most már nagyon sokan hozzáférhetnek, megtanulnak írni, olvasni, tehát a műveltségben egy picit legalább tudnak előre lépni, ha még gimnáziumig nem tudnak eljutni, és mert nincs annyi pénzük. Tehát én ilyen kis lépcsőfokokban tudnám ezt érzékeltetni, hogy a mindennapokban a lassú polgárosodásnak ezeket a vívmányait talán így lehet például az oktatási rendszeren keresztül.
Az oktatási rendszer, azt úgy kell elképzelni, hogy egyik évben még nincs iskola a faluban, a másik év, és akkor az ember élete végéig nem tanul megírni, olvasni, és a másik évben meg már van.
Most nyilván nagyon sarkosan fogalmaz. Ez az Eötvös József nevéhez köthető elemi oktatási reform, amely azért persze azt jelentett, hogy 6 és 12 év között volt csak kötelező az a iskolába járás. Tehát egy 12 éves korban ez befejeződött a legszegényebbek számára. Tehát a polgárosodás még éppen, hogy csak elkezdődött, azt szokás mondani, hogy egy átmeneti társadalomról beszélünk, ahol még nagyon sok régi, nem jó szó, de feudális körülmények között élő társadalom van, amely egy hosszú útnak az elején van, és elkezd aztán fejlődni, és ennek a 20. századra lesznek meg az eredményei.
A kiegyezés után a birodalom képe a külső politikai szemlélők számára az mikor változott meg úgy, hogy ott történt valami, és ettől ők erősebbek lettek? Vagy nem történt ilyen?
Igen, ez jó kérdés. Most, ha formálisan meg akarnám kerülni a választ, akkor 1868-tól, amikor az uralkodó kiad egy rendeletet, hogy ezentúl azt a birodalmat, amelynek ő a feje, az osztrák-magyar monarchiának kell nevezni, és ezt föl kell tüntetni a nagykövetségek címerein, és a konzulátusokon az osztrák hajóknak a zászlóit le kell cserélni, tehát a felségjelvények szintjén ez a folyamat mondjuk 1868-hoz kötődik. Hogy a nagyhatalmi viszonyban ez mikor realizálódik, ezt már nehezebb megmondani, és hogy ettől erősödött-e a birodalom. Nem hullott szét, tehát inkább
már az is nagy eredmény.
Így fordítanám. És ha megnézzük, hogy Európában milyen nagyhatalmak vannak, tehát egy ennyire multietnikus, és a korszak végére egy 52 milliós birodalmat kell elképzelni, hogy ilyen sokáig tudott működni, az egészen bizonyosan ennek a konstrukciónak a következménye, hogy most katonailag a kiegyezés az erősítette, vagy gyengítette éppen a monarchia haderejét, erről mai napig zajló viták vannak, és sokan hát a hadsereg fejlesztés elmaradását azt leginkább a közjogi lassú körülményes működésnek tulajdonítják. Szóval ez egy összetett kérdés.
A kiegyezés, mint teljesítmény megítélése az a történész szakmában Magyarországon ma már már egységes? És utána a kérdés az, hogy az osztrák szakmában vajon egységesek?
Én azt gondolom, hogy ma már egységes, és alapvetően a pozitív hozadékát szokás kiemelni, különösen ami a polgárosodás és a gazdasági teljesítményt érinti. Amint politikai konstrukció, abban már eltérnek esetleg a vélemények, de hogy ez az 51-2 év, ez a magyar történelemnek egy felfutó, fellendülő időszaka volt, abban azt gondolom, hogy mind osztrák, mind magyar oldalon egység van, és a nyugati, amerikai történetírás is ezen a véleményen van, sőt, már sokkal hamarabb ezen a véleményen volt.
Ők a stabilitást tekintik első szempontnak, amikor államot kell csinálni?
Így van, tehát ha kellően távolról nézünk erre a térségre, akkor a stabilitás szinte az egyedüli fokmérője annak, hogy ez egy sikeres projekt volt-e vagy sem. Még akkor is, ha tudjuk, hogy a széthullás, felbomlás lett a következménye, de ezt most már mindig elmondjuk, hogy Trianon nem vezethető le a kiegyezés rendszeréből. Nem azért hullott szét a birodalom 1918-ban, mert egy rossz konstrukció hozta létre 1867-ben. Az első világháború és a nagyhatalmi helyzetnek a megváltozása, ez egy olyan új kihívás, amelyre Európa legtöbb országa hát egész sajátosan reagált, és egyik alig van olyan ország, amely fenn tudta tartani a korábbi politikai rendszerét.
Történettudomány foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy a kialakult konstrukció, az osztrák-magyar monarchia, az mennyire volt betonszilárd, hatékony, és mennyi volt benne még, vagy mennyi lehetett volna még benne? Mert elvileg mind a mai napig tarthatna, még ma is hallok olyan hangokat, hogy milyen jó lenne, ha osztrák-magyar monarchia lennénk.
Hát igen, a nosztalgia az sok mindenből táplálkozhat, ennek nagyon sok emocionális oka van. Ha most nagyon a politológusi szemmel szeretném vizsgálni, akkor ez nem volt egy hatékony konstrukció. Egy nagyon bonyolult egyeztetési döntéshozatalú mechanizmust kívánt. Egy adatot szeretnék erre hozni. Az első 30 évben összesen 7 olyan év volt, amikor sikerült a költségvetést időben elfogadni, mert mire letárgyalta minden egyes intézmény, mert még az osztrákokkal is egyeztetni kellett, addigra kifutottunk az időből. Tehát nem tud a gyors kihívásokra nem tud jól reagálni egy háborús helyzetre, és például elég nehezen indul be a monarchia döntéshozatali mechanizmusa. Tehát modern fogalmaink szerint ez egy kevésbé hatékony intézményrendszer volt, hogy volt-e tartaléka még a rendszernek. Azt gondolom, hogy ha a két politikai, gazdasági elit jobban tudott volna együtt működni, különösen a századforduló időszakában, akkor még ebből többet is ki lehetett volna hozni, de mindebben különböző okok miatt egy eléggé krízis helyzet alakul ki a világháborút megelőző évtizedben.
Arra van-e magyarázata, hogy miért nincs a kiegyezésnek becsülete nagyobb, mint ami most van?
Igen, ennek is több oka van. Egyfelől van egy függetlenségi hagyomány, és függetlenségi gondolat, amely már a dualizmus korában is megvolt, tehát mi szeretünk a 48-ra pozitívként emlékezni, 67-re meg kicsit árulásként, tehát ilyen értelemben a Kossuth általi szcenárió egész jól beleült az emberek fejébe. Egyébként is például az oktatási rendszerben hősi eseményeket, dicső bukásokat, vagy nemzeti tragédiákat sokkal könnyebb megjeleníteni, emocionálisan is a diákoknak átadni. Egy stabil, 50 évig működő politikai rendszer, amelynek azért voltak hibái, sokkal kevésbé szerethető. És ez már egykorúan is így volt. Tehát az ember, Deák Ferenc is elismerte, hogy a kiegyezés rendszerét a társadalom nagy része nem szereti, de ha azt kérdeznénk meg, hogy szeretne az abszolutizmus korába visszamenni és abban élni, akkor ő egészen bizonyos abban, hogy nem. Tehát kicsit savanyú, kicsit sárga, de a miénk, büszkének különösebben azért nem voltak rá az emberek, és aztán nyilván a szocializmus 4 évtizede pedig elhallgatta mondjuk ennek a korszaknak, a polgári világnak a sikerei, tehát ilyen oka is van.
De a szocializmus 4 évtizede, 3 évtizede ért véget. Azóta sem fejlődött a kiegyezésnek a becsülete. Miért?
Én azt gondolom, hogy...
Pedig azóta uniós tagok vagyunk, töménytelen mennyiségű tárgyalással, kompromisszumokkal jár.
Most anélkül, hogy belemennénk az aktuál politikában, ez az Európai Unióval kapcsolatban is felvethető. Minden ilyen kicsit bonyolultan távol, az emberektől távol működő nagy gépezet, amely kevésbé jelenik meg a mindennapokban, az emocionálisan távolabb van, mint mondjuk a magyar belpolitikának a hős eszményei, amelyeket sokszor felemlít, nehezebben megjeleníthető.
Az látszik-e, hogy a kultúrára, az irodalomra milyen hatással volt, mert az szinte közhely, hogy az irodalom meg a kultúra az elnyomatásban, meg háborús időszakban sokkal szebb virágokat virágzik, mint egy béke időszakban. Petőfi Sándor se a kiegyezés alatt írt, jó lehet, mert nyilván azért nem meghalt.
Igen, érdekes lenne, hogy ő vajon hogy viselkedett volna ebben a rendszerben, de szerencsére, anélkül, hogy én irodalmár lennék, rögtön tudom mondani a nyugatosokat a századfordulón, és akkor nem hiszem, hogy most belemennénk a méricskélésbe, hogy Kosztolányi Babics volt-e a nagyobb költő, vagy Petőfi Sándor. Tehát nem gondolom, hogy ilyen szoros összefüggés lenne, hál' Istennek, a politikai rendszer talán, és a költői művészi teljesítmény között. De ha a képzőművészeteket említjük, virágkora volt a századforduló a magyar képzőművészeknek, de hát az irodalmároknak is.
Egy átlag polgárnak milyen volt élni a kiegyezés időszakában? Az nagyon más volt, mint a kiegyezés előtt?
Hát ezek már olyan kérdések, amelyeket nagyon nehéz egyénekre lebontva lehet vizsgálni naplók, visszaemlékezések kapcsán. Ha egy polgár, egy tisztes középpolgár, mondjuk egy iskolai igazgatónak a életét veszük, akkor neki mindenképpen jobb volt. Ha egy parasztnak az életét veszük, akkor ő lehet, hogy alig vett észre valamit, mert azért most persze az ünnep kapcsán a pozitív fejleményeket emeljük ki elsősorban, de tudjuk, hogy a kivándorlás is elindul a századfordulón, tehát milliónyian a lábukkal szavaznak. Nem hiszem, hogy ez a politikai rendszer elleni állásfoglalás, hanem az a gazdasági jólét, amely a társadalomnak azért a közép-felső szintjét érintette, még nem gyűrűzött le feltétlenül a társadalom egész szére.
Említette, hogy egy tisztes középpolgár az egy iskolai igazgató.
Például.
De ez, tehát ma távol álljon tőlem, hogy megbántsak valakit, de ma egy iskolai igazgatót azt nem tekintünk az úgynevezett középpolgári kategóriának. Az valahol a mai elképzeléseink szerint fölötte kezdődik, ha elnézzük a jövedelmi viszonyokat. Ott az volt?
Hát most én is a fizetési kategóriákba gondoltam hirtelen bele, hogy én most egy fővárosi polgárnak például
majd
milyen foglalkozást...
Majd vállalkozónál kezdődik a tisztes középkategória, ami egy iskola igazgató jövedelmének a többszöröse.
Igen, igen, ez kétségtelen, hogy itt vannak bizonyos feszültségek, én most nem is mennék ebbe bele, mert nem is értek egészen ezekhez a témákhoz, de ha most az állami alkalmazottakat nézzük, egészen bizonyosan pozitívan értékelnék ezt a politikai rendszert. Ez azonban nem jelenti azt, hogy például március 15-én nem ment volna ki az ellenzéki nagygyűlésre, és ne éltette volna Kossuth Lajost. Szóval összeférnek ezek a dolgok. A mindennapi jólét nem feltétlenül jelenti azt, hogy neki politikailag mi volt a véleménye az adott rendszerről.
A 48-as kultusz továbbélését ezt hagyták a féle szelepnek, vagy valami más oka volt, hogy hagyták? Mert én úgy hallottam történettudományi középiskolás tanulmányaimból, hogy hagyták.
Hát, én ebben vagyok a legkritikusabb tulajdonképpen a rendszerrel szemben. Ezeket a szimbolikus témákat az ellenzéknek dobták oda. Tehát itt elkövettek mai fejjel, azt gondolnánk, egy stratégiai hibát. Nem nagyon tudtak mit kezdeni a múltnak az örökségevel, amit most itt 48-at értek ez alatt. Tehát például, hogy mi legyen az állami ünnepe az új politikai rendszernek, komolyan felmerült az 50. évfordulókat kapcsán 1898-ban, és nem merték március 15-ét megtenni ennek, pedig indokolható lett volna, és helyette kitaláltak egy ünnepet, április 11-ét, az áprilisi törvényeknek, a szentesítésének a dátumát, amely viszont nem rezonált a társadalomban. Egy jogtechnikai dátum volt, nem igazán tudták, hogy mi történt április 11-én, úgyhogy az a faramuci helyzet volt, hogy még az iskolásokat, a tanítókat kivezényelték április 11-én hálaadó szentmisére és ünneplésre, addig a társam nagy része március 15-ét ünnepelte. És még lehetne ilyen szimbolikus emlékműállításokban is ez megfigyelhető, vagy például, hogy mit kezdjünk a honvédekkel, az 1848-as honvédeknek a szociális problémájával. Az államnak szabad-e ebbe beleavatkozni, vagy teljesen az a társadalom jótékonykodására kell bízni. Andrássy Gyuláék úgy gondolták, hogy a társadalomra kell bízni, és ez szimbolikusan egy területnek a feladása volt, mert az ellenzék rögtön ezt kihasználja. Andrássy Gyula reálpolitikai okokból gondolta, hogy nem szabad állami adóforintokból támogatni a 48-as hőseinket, hisz azért mégiscsak Ferenc József ellen fogtak fegyvert, vagy például a szerb etnikum ellen, vagy a horvátok ellen, és most ezek után ő hogy kérjen magyar miniszterelnökként horvát és szerb adóforintokat arra, hogy magyar katonákat ő segélyezzen ebből.
Csak egy a sok nemzetiségű államvezetői gondjai közül.
Így van. De morálisan ez nem nyerhető meg ilyen értelemben.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Ciger András, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének kutatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Lendvai Szabolcs felelős szerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.